a már előbb felolvasott történetből, tehát Jézus mennybe menetelének a történetéből szeretnék két verset kiemelni, tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv első fejezetéből olvasom újra a 6. és a 7. verset. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ez egy olyan történet, ami megdöbbent, megállít. A tanítványokkal is ez történik a felolvasott jelenetben, hogy annyira leragadnak, hogy a fehér ruhás férfi alakban megjelenő angyaloknak rájuk kell szólni, hogy miért álltok itt az ég felé nézve. Bevallom nektek, hogy a mennybe menetel történetével sokáig én sem tudtam mit kezdeni, egy darabig, egy ideig még lelkészként sem. Annyira távolinak tűnik, az egész olyan valótlanszerű és olyan ködös, mintha az a felhő, ami eltakarta Jézust, az eltakarta volna előttem ezt az egész történetet. Annyira mentem csak vele, hogy a hitem által elfogadtam, hogy ez egyszer valamikor megtörtént, a teológián pedig megtanultam ennek a teológiai mondani valóját, meg jelentőségét. Tehát valahogy én is úgy voltam, mint ezek a leragadt tanítványok, hogy csak néztem erre a ködös történetre, meg néztem az ég felé, hogy mi akar ez lenni. De a múlt héten nagyon közel került hozzám. Nem az egész jelenet, hanem csak egy rövid párbeszéd belőle. Az, amikor a tanítványok megkérdezik, hogy Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát, és Jézus erre azt feleli, hogy nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Most ez a párbeszéd is hozzátartozik a mennybe menetel történetéhez, ez az utolsó párbeszéd tulajdonképpen, ami a tanítványok és a még számukra látható Jézus között zajlik. És nekem most ebből a párbeszédből szólalt meg az Isten, és ezért most ehhez a mondathoz, vagy ehhez a párbeszédhez hívlak benneteket, hogy ezt próbáljuk közösen is végig gondolni. Először nézzük a tanítványok kérdését, aztán majd megnézzük Jézus válaszát. A tanítványok kérdése, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát, azzal, hogy Jézus feltámadt a halálból, igazi mesiásnak bizonyult a tanítványok számára. És ezért azt gondolták a tanítványok, hogy akkor majd most jön Izrael országának a helyreállítása, mert a zsidók a mesiástól ezt várták. Hogy helyreállítsa Izrael országának a régi, a dávidi és a salamoni dicsőségét. Akkor érte Izrael a fénykorát. Politikailag akkor szilárdult meg, területileg és gazdaságilag akkor volt a leghatalmasabb. Dávid király és fia Salamon királyében. És azóta hányan leigázták, azóta területileg is megfogyatkozott. És most is megszállás alatt élt a római birodalom egy tartománya a sok közül. És szinte önállóság nélkül. Hát nem kell nekünk magyaroknak különösebben magyarázni ezt a helyzetet, hiszen olyan ez, mint amikor mi magyarok arra gondolunk vissza, hogy első Károly, vagy ahogyan kicsit tévesen elterjedt a köztudatban Károly Róbert, tehát első Károly, majd a fia, Nagy Lajos alatt, ugye milyen hatalmas és dicsőséges volt az országunk. Aztán jött Trianon, és azóta rövid idő alatt hányan és hányféleképpen akarták visszaállítani, vagy helyreállítani a magyarok országát, a régi dicsőséget visszahozni. Nos, pontosan így voltak ezzel a zsidók, és még Jézus tanítványai is. Állítsa helyre Izrael országát a Mesiás. Hát emberileg érthető ez a kérdés, érthető a mögötte meghúzódó vágy. De én most nem politikai, hanem lélektani irányban szeretném tovább vinni és alkalmazni ezt a vonalat. A tanítványok valaminek a helyreállítását várják a feltámadt Úrtól. Valamit állítson helyre, ami szerintük nincs rendben. Ti még nem voltatok így, hogy milyen jó volna, hogyha ezt vagy azt a dolgot helyreállítaná az Isten az életemben. valamit, ami elromlott, valamit, ami megbetegedett, valamit, ami nem működik, vagy nem úgy működik, ahogyan kellene. Párkapcsolatban, gyermekvárásban, hivatásban. Ha hisszük, hogy Isten jó, akkor miért ne várhatnánk, hogy állítsa helyre azt, ami nem jó, ami nem működik, ami beteg, amiben zavar van. Te mit szeretnél, hogy helyreállítson az Isten? Ez az egyéni szint. Biztos mindenki tudna valamit említeni, nem is egy, hanem többet, hogy ezt vagy azt de jó volna, hogyha helyreállítaná az életemben. Gyülekezeti szinten is van ilyen váradalmunk. Hónapokkal ezelőtt megrogyant az orgonás karzat, élet és baleset veszélyessé vált, és sokan úgy tekintettünk erre a helyzetre, mint ami túlmutat önmagán. Hozzá kell nyúlni a karzathoz, hogy helyreállítsuk, ez tény, ez vitán felül áll, és ez jó lehetőség arra, hogy hozzányúljunk más olyan dolgokhoz is a templomban, amik már nem jók úgy, ahogy vannak. Vagy azért, mert elporlattak, vagy azért, mert szétrohadtak, vagy azért, mert sohasem voltak úgy jók, ahogy voltak. A padok egy része teljesen tönkrement a nedvesedéstől és a farontó bogaraktól, amúgy is nagyon szorosan vannak, rengeteg helyet foglalnak az üres padok, nem férünk el tőlük, kényelmetlenek, és annak idején nagyon csúnyán festették le őket. Meg amúgy is rosszul vannak elhelyezve. Na sokan azt gondoljuk, hogy a karzat megrogyanásával Isten elhozta annak az idejét, hogy helyreállítsuk a templomunkban nem csak a karzatot, hanem azt, mindazt, ami nem jó, ami nem sikerült korábban. És ezt a gondolatunkat erősítette az is, hogy a statikus szakértők is javasolták, hogy az orgona arról ki kell szedni a padokat. Tehát úgy éreztük, és úgy érezzük, hogy na, eljött a templom belső helyreállításának is az ideje, az alkalma. Aztán jöttek a pofonok, a feljelentések, támogatások felfüggesztése, fenyegetőzések. És akkor csodálkozva kérdeztük mi is, hogy Uram, hát nem ebben az időben kell helyreállítani a templom belsőt? Hát a te számodra szeretnénk méltóbbá tenni, meg szebbé tenni, meg téged szeretnénk ott jobban dicsérni, dicsőíteni. A misszió szempontjából szeretnénk használhatóbbá tenni. Te mit mondasz erre, Urunk? Na ez van most nálunk gyülekezeti szinten. Nos, ez a mi tanítványi, vagy tanítványi közösségünknek az aktuális kérdése. Nos, a tanítványi kérdés után nézzük a Jézusi választ. Ez így hangzik. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Hogyan érint minket ez a mondat elsőre? Gondoljatok azokra az egyéni dolgaitokra, amikkel kapcsolatban azt várnátok, vagy azt várjátok a feltámadt Úrtól, hogy helyreállítsa. Mindenkinek van ilyen az életében. És akkor ő arra ezt feleli, nem a ti dolgotok, hogy olyan alkalmakról és időkről tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Nem csodálom, hogyha elsőre egy ilyen válasz rosszul érint bennetek. Engem is rosszul érintett, amikor a templom belső helyreállítására vonatkoztattam. Mert ez az egész időközben a szívügyemmé vált, hogy milyen jól, milyen szépen át lehetne alakítani és ezzel helyreállítani. Valószínű, hogy a kommunikációban zavar támadt, mert itt sokan azt gondolták, hogy itt ki akarok haigálni dolgokat, nem erről van szó, meg én ezt egyedül nem tehetném meg, hanem amiről már korábban szó volt, hogy egy gyülekezettörténeti kiállítást létrehozni az egyik karzat alatt, a padokat kicsit szellősebbé, ami még nem ment tönkre, azokat úgy elhelyezni, hogy kicsit szellősebben rakjuk őket le egymástól, hogy el lehessen bennük férni. Tehát ilyeneket, ilyen kisebb változtatásokat. Ez elkezdett nagyon lelkesíteni, hogy na, akkor ezt meg lehetne tenni. És azóta lett ez szívügyemmé, amióta 2 évvel ezelőtt Beával Angliában jártunk, többször elmondtam már nektek, meg egyszer még fényképeket is vetítettem erről, hogy a gyönyörű tájak és a város mellett engem a legjobban az fogott meg, hogy milyen szervesen együtt él ott Angliában a régi és az új. A hagyományos és a modern. Lépten nyomon Ennek láttam a jelét mindenhol, utcákon, köztereken, épületekben, középületekben, és különösen is feltűnő volt ez számomra az egyházi épületeknél, a 7-800 éves ősi templomokban és katedrálisokban szinte mindenhol végeztek kisebb vagy nagyobb belső átalakításokat. Azért, hogy használhatóbbak legyenek ezek a templomterek, azért, hogy hívogatóbbak, barátságosabbak legyenek a mai ember számára. Egy 800 éves katedrálisban, 800 éves katedrálisban a régi keresztelőkutat kivették, és helyére egy csodálatos keresztelő medencét, egy modern, de nagyon szép keresztelő medencét helyeztek el, amelynek a négy sarkából folyamatosan csorog be a víz, olyan, mint egy ilyen feszített víztükrű medence, és a négy sarkából folyamatosan csordogál le a víz. Ez ott a gótikus katedrális közepén. Aztán az elhasználódott padok helyett modern vonalú székeket tettek be, foltvarrás technikával készített oltárterítőket, installációkat helyeztek el ebben a katedrálisban. Vagy Londonban, amikor Londonban jártunk, a Szent Pál székesegyháznak az altemplomában egy nagyon szép ízléses éttermet alakítottak ki. Hát ilyeneket láttam, és még sorolhatnám a példákat, de úgy tértem haza, hogy milyen nagyszerű, milyen bátorító, mennyire előremutató példák, és mennyivel szebbé, barátságosabbá, használhatóbbá lehetne tenni a mi templomunkat is. Többen jönnének, és akik itt vannak, azok jobban éreznék magukat. Jobban megfelelne az Isten tiszteleti céloknak is, ugyanakkor emberileg is kellemesebbé válna. Meggyőződésemmé vált, hogy ez így lenne helyes, így lenne jobb. Így lenne Istennek és embereknek is tetsző. Ez most is a meggyőződésem. Ráadásul tegnap, amikor Pannonhalmára kirándultunk, ez a meggyőződésem még jobban megerősödött. Pannonhalmán egy hazai példát láttunk. A pannonhalmi apátság templom épületének a belső átalakítását. Most arról nem is beszélek, hogy ott a pannonhalmi apátság borászatot hozott létre, meg most éppen kosárlabda csarnokot épít a fiataloknak. De rengeteg mindent lehetne, mi azt mondjuk, hogy jó, hát az a pannonhalmi apátság, mi meg itt vagyunk egy kis faluban, tehát ezért ezeket nem is mondom. De azt mondom, hogy az ott élő szerzetesek, a szerzetesi közösség vezetőjével, Várszegi Asztrik apáttal úgy látták jónak, hogy az apátság templomát, ami egy gótikus templom, az eredeti egyszerű belsőhöz alakítsák vissza. És ezért kezdeményezték a barokk, tehát nem tegnap előtti bútorok, hanem barokk, több száz éves barokk bútorok eltávolítását maga a szerzetesi közösség az apáttal, és helyette modern, egyszerű vonalú bútorok elhelyezését szorgalmazták. És kiderült, hogy rengeteg vitájuk volt a műel, meg nyilván ott is voltak olyanok, akiknek ez nem tetszett, a műemlék mellett. Rengeteg vitájuk volt a műemlékkel, de sikerült kompromisszumot kötniük. A régi padokat, sőt még a régi szószéket és a keresztelőkutat is kirakhatták, és a helyükre csodálatosan szép, egyszerű berendezésre kerültek. Nem részletezem, a lényeg, hogy Magyarország legrégibb eredeti templomában ezt megtehették. Ő több mindent szerettek volna még kirakni onnan, például egy ilyen barokk, baldakinos, oda nem illő, nem is tudom micsodát, de azt a műemlék azt már így nem engedte, azt mondta, hogy már jó sok mindent kitehettek, akkor ez maradjon ott. Nem illik oda, de hát ez volt a kompromisszumára. Ez nem külföldi példa, hanem hazai. Tudtam én már erről, mert képeket is láttam róla, de személyesen látni egészen más volt, felejthetetlen élmény. Tehát csak mondom példaként az én személyes példámat, ami nyilván valamennyiünket érint, valami szívügyelmé vált, valami olyan, amiről azt gondolom most is, hogy Istennek is, meg embernek is kedves, és akkor jött ez a mondat, hogy nem a ti dolgotok. Hát hogyan értsük ezt? Hogyan értsed te is, aki valami egyéni személyes kérdésedre gondolsz most? Amit szeretnéd, hogy helyreállítson az Isten. Amiről meg is vagy győződve, hogy jó volna. Istennek és embernek kedves. hogyan értsed akkor ezt a kérdést, hogy nem a te dolgod, nem a ti dolgotok. És hogyan értsük mi ezt a kérdést, vagy ezt a választ gyülekezeti szinten, mi itt sokan, akik azt gondoljuk, hogy eljött az ideje annak, hogy átalakítsuk a templomot. Hát lehet úgy is érteni, hogy, és ez az első értelmezés, hogy hagyd az egészet, ne törődj vele, nem a te dolgod. Lehet, hogy így kell értened neked is, a saját egyéni kérdéseid közül valamelyikre, hogy hagyd, nem a te dolgod, nem a te felelősséged. És közösségi szinten a templom belső felújítására is igaz lehet ez, hogy nem a ti dolgotok, hagyjátok. Én azt gondolom, hogy aki egyáltalán nem vesz részt a gyülekezet életében, arra ez az első alkalmazás vonatkozik. Nem az ő dolga, mert amúgy nincs is itt. Akkor ne szóljon bele. Különösen nem azoknak a dolga a templom belső átalakítása, akik meg a háttérből irányítják az ellenük apna munkát. Na azoknak végképp semmi dolguk az itteni munkákkal. Ám lehet úgy is érteni ezt a mondatot, hogy várjatok egy kicsit. És én azt gondolom, jelen helyzetben ránk, akik alkotjuk ezt a gyülekezetet, inkább ez a második vonatkozik. Nem a ti dolgotok, most. Most a várakozás a ti dolgotok, aztán néhány hét vagy néhány hónap múlva változhat a helyzet. Megmondom, hogy mi alapján gondolom így. Az alapján, hogy Jézus mondatának van folytatása. Nem a ti dolgotok, de itt nem áll meg, hanem pontosan meghatározza, hogy mi nem a mi dolgunk. Az, hogy olyan időkről és olyan alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmában helyezett. Amikor időket és alkalmakat említ itt a magyar szentírásnak a szövege, akkor ott az eredeti görög szövegben pontosan a kronosz meg a kairosz szerepel. A kronosz ugye a mérhető idő, az órával mérhető idő, a kronométerrel mérhető idő, a kairosz pedig az Istentől elkészített alkalom. Ami lehet, hogy egyszeri, lehet, hogy soha vissza nem térő alkalom. Ha nem ragadtuk meg, akkor lehet, hogy többet már nem lesz rá lehetőségünk. Nem a ti dolgotok, és nézzük az első árnyalatát, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről tudjatok, mérhető időről, amiket az Atya a maga hatalmába helyezett. Szó időről van itt szó. A múló órával mérhető időről. Van olyan, hogy valaminek azért nem jött még el az ideje, azért nem kell még hozzáfognunk, mert azt az Atya még a maga hatalmába helyezte. És csak azért nem a mi dolgunk egyelőre, mert még nem jött el az ideje, hogy foglalkozzunk vele. Amikor eljön az ideje, akkor foglalkozhatunk vele. Na ez az egyik jelentése a Jézus mondatának. A másik, nem a ti dolgotok, hogy olyan Istentől elkészített alkalmakról tudjatok, amiket az Atya a maga hatalmába helyezett. Lehet, hogy azért nem történik meg valaminek a helyreállítása az életedben, az életünkben, mert az Atya valami egészen más alkalmat készít. Még nem tudod, hogy mi az. Még az Atya hatalmában van. De egyszer csak megtudod. Mondok egy nagyon egyszerű példát, most fiatalok is nagyobb számban vannak itt közöttük, tehát olyan példát mondok, ami közel áll hozzátok. Egyszerű példa, szerelmes vagy valakiben, de ő nem viszonozza. Te majd meghalsz a szerelemtől, ő akkor sem viszonozza. Valahogy túléled. Aztán később egyszer csak rátalálsz az igazira, a nagy őre. Az volt az Istentől elkészített alkalom. De nem tudtad, jó darabig nem tudtad, mert azt az Isten a maga hatalmába helyezte, és ott tartotta egy darabig. Te szerelmes voltál ebbe, abba, nem ő volt az igazi. Nem tudtad, te korábban másban voltál, másban gondolkodtál. Gyülekezeti szinten a templom belső felújításának a kérdését, ez jelentheti azt, hogy csak mondok valamit, nyerünk egy pályázatot egy új gyülekezeti házra. És mindazt, amit a templomban szerettünk volna elérni, az lehet, hogy a gyülekezeti házban fog megvalósulni. Lehet, hogy ennek az alkalma már el van készítve Istennél, De egyelőre ő még ezt a maga hatáskörében tartja. Akár így, akár úgy lesz, én most azt hirdetem nektek a mai ige alapján, vagy nyilván magamnak is, hogy várjatok, várjunk egy kicsit. Amit pedig várunk, ne tétlenül várjunk, hanem arra használjuk ki az időt, hogy erőket kapjunk a Szentlélektől. Mert ezzel folytatja, és egyelőre ezzel zárja le a kérdést Jézus, 8. versben, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Látjátok, az is lehet, hogy ezért nem tette még lehetővé Isten egyelőre, hogy amit szeretnénk, az helyreálljon, mert előbb azt akarja, hogy előtte még Szentlélek erőket kapjunk, és tanúk legyünk. És lehet, hogy utána jön el a helyreállításnak az ideje. Amen.